Egyszer volt, hol nem volt, Veronában egy kiváló konferencia, amely a pandémia éveivel kapcsolatban a buborékfújást és a fake newsosodás kapcsán vizsgálta, hogy a történelemnek milyen fake newsai voltak, amin te is részt vettél, hogyha jól emlékszem.
Ez pontosan így történt, ugye van egy nagyszerű társaság, Finnországban alapították a International Society of Cultural History. Ebből következik, hogy ők elég tág szemlélettel közelítenek a történelemhez, meg egyáltalán a kortárs hitekhez, tévhitekhez, elképzelésekhez, a kultúra minden szegmenséhez. Idén például a birodalom építés lesz a éves konferenciának a generál tematikája, de ekkor valóban a pandémia okán a tévhitek felé mozdult el az érdeklődés, és Veronában tavaly nyáron megrendezett konferenciának számomra a legérdekesebb része Natürlich az volt, ahol a történeti tévhitekről beszéltünk. Jó magam a pozsonyi csatát igyekeztem előtérbe helyezni, Zrínyi Miklós Vatkan helyett Habsburg kémek általi meggyilkolásától kezdve egészen odáig, hogy Petőfi verseket írt Szibériában.
Igen. Na, ezeket egyébként részleteztük elég sokszor itt a műsorban, hogy más nem mondjak, például Görgei szerepével kapcsolatban egy elég hosszú műsor volt a Mesél a múltban, a megítélésével kapcsolatban, és hogy ez hogy alakulhatott ki, meg hát nagyon sok olyan magyar történelmi érdekesség, amiről hát amiből legenda.
De egyébként tényleg ezeknek mi az alapja? Az a kor emlékezett politikája befolyásolja, hogy hozzánk már valami olyasmi jut el, amiből utólag kiderül, hogy ez nem is úgy volt, vagy a jó értelembe vett tudatlanság, tehát az adott társadalom tudás szintje, tehát nyilván nem tudnak dolgokat, és akkor kreálnak hoz valamit.
Több összetevője van ennek, az egyik az, hogy az átlagember az teljesen érthető módon nem olvas eredeti történeti forrásokat. Aha. Tehát se ideje, se képzettsége Persze. nincs hozzá, ez teljesen érthető és normális dolog. Ez az egyik. Tehát innentől kezdve nagyon könnyen el tud terjedni bármi, amit úgymond a korabeli közvéleményen bedobnak, korabeli közvélemény alatt értek a 18. század mondjuk egy röplapot. Ma már ugye az internet Aha. szolgálja ezt a célt idézőjelbe. Célt.
Hát és a cél szentesíti az eszközt. Tehát, hogyha van nekem egy elképzelésem, hogy én mit szeretnék, Aha. és abba betalálok egy olyan történelmi valamit, amit ugye be lehet oda ágyazni, akkor ahogy Umberto Eco-tól tudjuk, a legfantasztikusabb azok a féligazságok, amik igazságokon Persze. alapulnak.
Na most ugye a második szegmens pont ez. Tehát amikor valaki vagy valami a szolgálatába állítja a propagandát, és igyekszik megtolni, és a modern államban azért az előfordul, nem csak az állam részéről, hogy egy bizonyos történelem értelmezés helyez előtérbe, ugye nem véletlenül alakult ki az a terminus technicus, hogy emlékezett politika. És hát említsünk meg egy harmadik szegmens, ez pedig az, hogy minden nemzet szeret úgy, és most akkor a nemzeti tévhitek felé közelítek, úgy gondolni saját magára, hogy általában a három vagy négy lehetséges történeti magyarázatból azt fogja kiválasztani, amelyikben a legpozitívabb színben tudja magát feltöltetni.
Nyilvánvalóan.
Ez ilyen belső késztetés. De egyébként, hogy mondjuk egy konkrét példát, hogy hogyan tud elterjedni egy tévhit, induljunk ki Báthori Erzsébetből, aki, mint tudjuk, szüzekvérében függött. Nem sorolom tovább. Hogy alakult ez ki? Az történt, hogy a 18. században, ha jól emlékszem, egy fanatikus katolikus szerzetes megtalálta az ő perének a történetét, ugye a perének a története az az, hogy a nádor, tehát Magyarország egyik legnagyobb hatalma el akarta kobozni, vagy meg akarta szerezni az ő vagyonát, birtokait, de aztán beperelte, és ezekkel a eszeveszett vádakkal állt elő, de hát Báthori a börtönbe halt meg, tehát a nádor annak ellenére, hogy mekkora pozícióban volt, nem tudta megnyerni a pert, igazából nem tudta sikerre vinni, mert ugye végül se ért a procedúra, meghalt a vádlott. És ezt a sztorit előásta ez a derék szerzetes, akinek hirtelen fény gyúlt az agyába, itt a lehetőség a katolicizmus propagálni. Mi módon? Minden rendes báthori katolikus volt, kivéve Báthori Erzsébet, aki protestánssá lett a házassága miatt.
Hát akkor...
Innentől kezdve írt egy pamfletet, hogy lám-lám, ha protestáns leszel, akkor uh-huh. szüzekvérébe fog szűrődni, embereket gyilkolsz, tehát ezt teszi az igaz katolikus hit elhagyása. A jó népet ebből nem a vallási propaganda érdekelte, hanem csak és kizárólag a horror sztori. Tehát nagyon egyszerű dolog ez, hogy mindig a látványosabb, mindig a romantikusabb, mindig a hangzatosabb megoldás.
Igen, igen, vagy pedig egy olyan magyarázat, amihez nem kell tudomány, nem kell bizonyíték, hanem ja, hát tényleg. Hát persze. Nyilvánvaló. Hát a Cion bölcseinek jegyzőkönyve egyértelmű, igen. hogy mi történt.
Idézem a kedvenc szövegemet, fönn van az interneten. Tehát innentől kezdve össze Kádár korszakban bemondták a tévébe.
Na, de figyelj, akkor ezen a konferencián nyilván a sajátjainkkal azért el vagyunk, és hála Istennek van több ilyen Mythbuster oldal is. Most nem is tudom, hogy ki annak a kutatónak mi a neve, de meg fogom keresni. Van egy fantasztikus oldal, ami ezeket lényegében így sorra.
Ez a tényleg.com. nagy valószínűséggel.
Nem, nem biztos, hogy a tényleg.com, de az a lényeg, hogy végigvette azokat a azokat nagyon gyorsan futótűzként terjedő magyarsággal kapcsolatos tévhiteket, például a sumér magyar nyelvrokonság és a többi, amiket tudományos alapossággal végig elemzett, ami azért lehet fárasztó neki, mert neki nem ez a dolga. Csak ugye, mint hogy minden orvosnak is biztos fárasztó, hogy a betegek saját magukat diagnosztizálják már a megbeszélés előtt az internetről, és az rendkívül fárasztó lehet
hát
neki.
Hát ez biztos, neki is beállít, ugye, hogy jött, és neki ez a baja.
Háner Péter kollégámnak jelent meg 3 kötete is egy témába, 100 történeti tévhit, és így tovább, és szépen egyesével beleállt ezekbe, hogy egy konkrét példa, ugye, hogy azért rombolt el a tömeg a Bastille-t, mert az volt a zsarnokság szimbóluma, és Háner Péter nagyon szépen rámutatott, hogy igazából előző nap érkezett oda elképesztő mennyiségű lőpor. Tehát egy elég gyakorlatilag dolog volt, hogy oda mentek, és nem azért rombolták le a Bastille-t, mert az volt a zsarnokság szimbóluma, hanem azért lett a zsarnokság szimbóluma a Bastille utólag, mert azt rombolták le.
Á, nagyon jó. Egyébként tényleg így elképzelem, hogy valaki felkiáltott. Nézzétek, ott a zsarnokság szimbóluma, romboljuk le, hogy, vagy azt kiáltotta, hogy ott a sok puskapor. Melyik a valószínű? Na mindegy. Mi történt, amikor hallgattad ezeket az előadásokat? Mi volt számodra a legizgalmasabb?
Igazából az előadásokon túl természetesen a folyosói, illetve Isten bocsássa meg, kocsmai beszélgetések voltak a legizgalmasabbak ebben a tematikában is, azért a veronai éjszaka az nagyon jó lehetőségeket tud kínálni nyáron erre. De mondjuk néhány példát, hát volt olyan kollega Svédországból, illetve Finnországból, akik például a különféle skandináv szélsőjobb elképzeléseket osztották meg velünk, már olyan értelemben természetesen, hogy nem propagálták, hanem elmesélték, hogy hát a magukat hagyományőrzőnek gondoló, de valójában egyszerűen szélsőjobb emberek hogyan gondolkodnak ott. És hát mindjárt azzal kezdődött, hogy az egyik legismertebb tévhitet, miszerint a vikingek szarvas sisakba harcoltak, azt ott egyszerűen képtelenség háttérbe helyezni. Egyetlen oka van ennek, olyan jól néz ki.
Tehát, igen.
Tehát pontosan lehet tudni.
Most akkor mit teszünk a fejükre a helyébe? Ugye?
Mert hogy különböztetjük meg a filmekben a jókat a rosszaktól, jönnek a faszagyerek vikingek, és akkor ott van a szarvas sisak, akkor nyilván ők vikingek. Ugyanez egyébként a franciáknál természetesen a szárnyas sisak,
igen.
Ebben Asterixék rengeteget segített nekünk, hogy ez így égjen be, csak hát...
Meg a Goloáz márka.
Pontosan.
Ja, ugye a gal sisakkal,
pontosan.
Igen.
Ezt a dolgot vették elő, hogy hogyan jelenik meg ennél ezeknél a szélsőjobb elemeknél az a gondolat, hogy igazából Európa kultúrának a legfontosabb hordozói azok nem mások voltak, mint ezek a derék vikingek. És nagyon érdekesen párhuzamba lehetett állítani a hadjárataikról szóló elképzeléseket azzal, amit mi úgy szoktunk mondani, hogy dicsőséges magyar kalandozások.
Hát igen, ezt nem biztos, hogy mindenki dicsőségesnek gondolta.
Hát ugye nézőpont kérdése, mert én ezt nagyon szoktam szeretni, amikor elmegyünk Nyugat-Európába, amit lehet elviszünk, amit nem, az fölgyújtjuk. Félreértés ne essék, mindenki ezt csinálta, nem csak mi. Ez a dicsőséges magyar kalandozások, de amikor ide érnek a tatárok, akkor Szűz Mária országát földújják a barbár ázsiai hordák. Tehát nézőpont kérdése. És hát ilyenkor szokott előkerülni, és innen visszacsatolunk mindjárt a skandináv történethez, ugye, hogy igazából ezek nem rabló hadjáratok voltak, hanem Attila hun király szent koronáját, vagyis a mostani Szent Koronát kerestük, és igazából csak erről volt szó. Hát arról mi nem tehettünk, hogy ellenálltok, meg kellett védeni magunkat, ugye?
Igen.
Mert ez ilyen. És hát ezekről is az hangzott el, hogy igazából a Szent Grál keresésétől kezdve minden létező dolog elhangzott, hogy fel sem merült az, hogy esetleg rabló hadjáratok, meg zsákmányolási cél, hát egy nemesen gondolkodó viking fejébe ilyen nyilván meg se fordult, hanem egész egyszerűen valami nagyobb, magasztosabb eszme miatt igyekeztek, hát mondjuk úgy, hogy Európában szétnézni. És ez makacsul tartja magát ez a hit, mert ugye nagyon szeretjük a dicső harcosokat. Izmosak, erősek, kard van a kezükbe.
Az igazság van a szívükben, és annak a tudatában érkeznek valahova, hogy azt elhintsék.
Na és pont ez volna a lényeg, hogy hát egy erős, győztes harcos, az ne legyen már egy sötét bunkó, aki csak azért megy oda, mert valakiből el akar vinni. Tehát, hogy kell mögötte valami.
Igen.
Aztán természetesen, hogy kicsit maradjunk itt a Kárpát-medence közelébe, hát szóba jöttek ezek a nemzeti vonalon megint csak, ezek a nem is tudom, milyen kisebbségi tudatot kompenzáló tévhitek, hogy mindenki minél ősibb nemzetet, meg minél ősibb országot igyekszik magának kreálni.
Egyértelmű.
Ugye a modern nemzettudat, erről többször beszéltünk, 18-19. Század fordulóján jön létre, ebbe döntő szerepet játszik a francia forradalom, ezt nagyon nem szokták szeretni a túlzott nemzeti eszmék hívei, mert a francia forradalom az ugye náluk az ördögtől való, de hát a francia forradalom hozta el magával azt a fajta citoyen fogalmat, aminek a lényege, hogy nem csak a nemesség, vagy tágabban a rendek, hanem mindenki része a francia nemzetnek, tehát hogy a nyelvi, kulturális közösség összeköt minket. Na most, itt, ami szóba jött Veronában is, természetesen a beszélgetések során, az egyik a dáko-román elmélet volt annak rendje és módja szerint.
Hát maga a nyelv is a román, meg ugye ez a nép, hát hogy a római birodalomtól eredeztethető.
Na és itt jutottunk el egy gyönyörű történethez, akkor is mindjárt visszacsatolunk a románokhoz, és maga a Róma legendája, mennyire szeret mindenki Rómának lenni. Ugye ott a bizánci birodalom. Mert bizáncként emlegetünk, ugye hát ugye a Konstantinápoly székhelyel, na de ők magukat, ők kelet-római birodalom voltak valamikor, ők mindig úgy beszéltek magukról, egészen a bukásig, hogy ők Róma. Akkor most menjünk át az oszmán birodalomba. Oszmán birodalom ugye két nagy része, az ázsiai, meg az európai, leegyszerűsítve Anatólia, meg Rumélia. És honnan van Rumélia neve? Rum. Mi Róma vagyunk.
Aha.
Nem biztos, hogy akire rámentek az oszmán katonák, azt mondták, hogy na, Ábe Cézár vagy hasonló, de ez. És ugye gondoljunk a harmadik birodalom mániájára, aki ugye szintén azt hirdette, hogy mi vagyunk a német-római birodalom, az ugye a második birodalom. És ugye hát a dákoromán kontinuitás az igazából ugye arról szólna, hogy fussunk versenyt arra nézve, hogy ki volt itt előbb, mint hogyha ez bármire bárkit följogosítana egyéb iránt, tehát nyilván ennek normális ésszel gondolkodva ennek nincsen jelentősége.
Igen, meg a generációkon egyébként még talán népesség szempontjából, etnikai szempontból sincs már jelentősége.
Semmi. Semmi. És ugye a genetikától várják a nagy megoldást, csak ugye itt tudom idézni Sudár Balázs kiváló kollégámat, aki ugye a magyar őstörténet egyik legkiválóbb kutatója. És hát ő mondta azt, hogy oké, induljunk ki abból, hogy találok mondjuk egy tarsolylemezt, és a tarsolylemeznek én meg tudom mondani, hogy hol vannak mondjuk hasonló mintázatra példák, vagy párhuzamai, itt adtam, de az, hogy a tarsolylemez viselője ki volt, és legfőképpen az, hogy mit gondolt a saját identitásáról, hát azt nem fogja elárulni a tarsolylemez. Tehát ugye még a genetikai minták alapján sem meg tudjuk határozni, hogy kik hol éltek, nem látunk bele az emberek fejébe. Tehát egy régészeti, meg a genetikai megközelítés az döbbenetesen más irányba visz el minket, mint ugye a tudományos. És hát ez viszont, ez, hogy mi a rómaiak leszármazottai vagyunk, ezért meglehetősen széles réteget szíven ütött, és jó érzés kelt, hogy igen, hát mi vagyunk azok, mi vagyunk a rómaiak, párhuzamba állítva természetesen az, hogy itt voltak ezek a barbár magyarok, akik ugye ránk telepedtek. Mi voltunk itt előbb.
És akkor... Ha mi meg sumérok vagyunk.
Hát igen, de nekünk is megvannak a dolgaink, és ez azért gyönyörű, mert amikor belemegyünk abba, hogy lám-lám mennyire nem szép, hogy azt mondják a szlovákok, hogy mi vagyunk a nagymorva birodalom, azt mondják a románok, hogy mi vagyunk a dákok, ha úgy tetszik Róma, hát amikor mi előállunk azzal, hogy mi vagyunk a sumerok, és istárgami Esztergom, ugyanezt a hülyeséget
érdeseljük. És valójában pedig mindenki Genghis Khan leszármazottja, mint tudjuk genetikailag, úgyhogy ő eléggé sokat tett ezért.
Ez majdnem, hogy a legreálisabb mondat volt, mert ő valóban, tehát a... Fogalmazunk úgy, hogy igyekezett tenni annak érdekében, hogy ne halljon ki a vérvonala, bár nem biztos, hogy ez a cél vezette konkrét esetek, de talán még az sem fordult meg a fejében, hogy a mongol nemzetet kell erősíteni. De menjünk még tovább, miről esett még szó. De például az egyik leggyakoribb történet, ami el szokott hangzani, ez főleg a török oldalról, ugye mi vagyunk a legkeletibb török nép, onnan nézve, és hogy igazából ez az egész cirka 150 év.
Ami... Hát ezt a Karmelitában is mondta valaki egyszer, ha jól emlékszem. De...
Vannak erre utalások hazai földön is, igen, valóban. És hát, hogy ez igazából arról szólt, hogy mi itt nem győztük már a harcot a Habsburgokkal. Tegyük most zárójelbe, hogy a magyar királyt az történetesen a Habsburgház adta, tehát a Regnum Hungariae, a Szent Istváni Magyar Királyság királya az történetesen egy Habsburg, ami akkoriban senkit nem zavar, mert hát mély zavarna. És hogy ők azért jöttek ide, mert Alekádár János, behívtuk őket, hogy segítsenek egy picit így úgymond megküzdeni velük, és amikor sikerült elérni a célt, akkor ők szépen hazamentek. És akkor az ember így néz maga elé, és konkrétan ilyen dolgokba futottam bele, hogy nem volt Egernek ostroma, azt megbeszélték. Nem, hát dehogy is. Meg hogy lefejezni, ugyan nem, hát ilyen nem
történt. Viccelj.
Ilyen nem történt. Tehát
elég
ez. Igen, és ugye ennek van persze egy erős állami nyomás is ezen, de azért ez átszivárgó a köztudatba. És ugye főleg, hogy a 18-19. Században átalakult a viszonyrendszer, gondoljunk annak, hogy második Rákóczi Ferenc ugye otthonról lelt Tekirdába, Rodostóba, bár nem akar, de azért otthonról lelt, Kossuth Lajosék, és még hosszan lehetne sorolni. Ugye az, hogy a 48-49 számos tábornok a katonája harcolt aztán a török seregbe, ez elvitte egy teljesen másik irányba, és ez így megszépíti a múltat. De nem is kicsit, és akkor vegyük elő a másik nagyon fontos, úgymond a... Nem is azt mondom, hogy tévhit, de talán tévhit, tehát hogy nem is volt örménygenocídium. Ez az egyik legkeményebb történet. Ugye az egy nagyon csúnya népírtás volt, azt egy másodpercig ne vitassuk el, erről nemzetközi szinten nincs is vita, de azért ott teljességgel úgy néz ki a dolog, hogy ez a összeférhetetlen minoritás, ez gyilkolt, ölt mindenkit, és hát kénytelenek voltak őket elkergetni, nem megölni, elkergetni. Mert ez egy kényszerpálya. Ez egy ilyen verd össze azzal, hogy szegény Putyin békét akar, de muszáj volt neki.
Tehát... Hát persze, vagy bármi olyan az ujgur helyzettel is nyugodtan össze lehet vetni, ami szintén egy szintén egy asszimilációs kísérlet.
Így van, és ha egyébként már mindenáron türk rokonokat keresünk Magyarországról, akkor föl lehetne tenni a kezünket, hogy kedves újugorok, ha mi türkök vagyunk, akkor lehet, hogy veletek is van valami. Ugye? De ez itt nem hangzik el feltétlenül. Uh-huh. És hát ha már szóba jött ez az ukrán-orosz vonal, akkor lássuk a következő történetet, ugye? Természetesen ez nem más, mint a kijevírus. Uh-huh. Na, ugye a kijevírus, ugye modern nemzetfogalom nincsen, hát a kijevírus jó eséllyel varégok alapították, tehát úgy tetszik vikingek. Ehhez képest az orosz köztudatban nagyon erősen az él, hogy ez Oroszország magva, hiszen rusz. Ugye?
Hát igen, az evezősök, az, ami szintén ugye visszavezethető oda, a viking vonalig.
Ó, északi szó. Tehát igen. Konkrétan, hogy ebből lett. Ezzel szemben az ukrán köztudatban abszolút az él, hogy itt már ősukránok éltek. Tehát éppen úgy, ahogy nagyon sokszor lehet hallani, hogy a Nagymorva Birodalom az igazából már a szlovákságnak volt a gyökere, ugyanúgy ez pedig egy ukrán állam volt, ami egyébként teljes nonsens. Tehát most ez nem etika kérdés, ez egyszerűen történelmi dolog. De amikor valakinek beépül a mondjuk úgy, hogy önértékelésébe, a tudatába, az én képébe az, hogy én egy dicső nép fia vagyok, és ezt el akarjuk tőle venni, hogy de hát az nem is úgy volt, akkor egy sérülékeny személyiség az nagyon, nagyon fel tud horgadni.
Hát persze, nyilván.
És azt látjuk, hogy ennek mindenhol megvan a táptalaja. Tehát nagyon sokszor lehet hallani, hogy minden nép összetart, csak a magyar nem. Uh-huh. És nekem a tapasztalatom az, hogy akárkivel beszéltem, mindenki a saját népére mondta ezt.
Igen.
Mindenki összetart, csak a portugálok nem, mindenki összetart, csak az olaszok nem. És itt ezekre a beszélgetéseken az derült ki, hogy igazából...
Hát nincs is olyan, hogy olasz. Bocsánat, hogy ezt beraktam ide egy hirtelen.
Vesd össze azzal, amit én a német kollégáktól hallottam, akik Münchenben azt mondták, hogy tőlünk északra már csak Dél-Dánia van.
Ja, igen. igen.
Ezek a protestánsok azok ilyen fura emberek. Fönt meg azt mondták, hogy Uzér ez üdli Ausländers, tehát ezek a derék
hát
katolikusok.
Hát még mindig, azért ne felejtsük el, tartományi választások voltak éppen Brémában, hát tehát ez egy szövetségi köztársaság.
Hát de hogy ne, illetve hogyha valaki Nürnbergbe azt találja mondani, hogy de jó ez a bajor étel, meg bajor ital, akkor azonnal fölhorgannak, hogy Virzint Franken. Mert lehet, hogy bajor ország, szigorúan, mint állam, tehát Bayern Freistaat, de azért onnan nézők nagyon frankok, és ez nagyon nem mindegy.
Szerintem ezt az a bajom ezzel a konferenciával, hogy megosztom szívesen a linket majd a Facebook oldalunkon, a veronai konferenciát 2022-ben volt, de hogy ezt igazából élőben kéne közvetíteni. Igen. Minden televízióban. Abszolút. Ezt a konferenciát, hogy egy kicsit eltűnt, mert mi is csak tőled hallottunk róla.
Az igazság, én is majdnem úgy véletlenül tudtam meg, de most már úgy döntöttem, hogy igyekszem minden évben az éves konferenciára eljutni, mert ez egy tényleg egy nagyon széles értelembe vett nemzetközi társaság, gondolkodó, értelmes emberekkel, és minden konferenciának szerintem a legfontosabb tapasztalata az az, hogy természetesen meghallgatjuk egymást, ugye azért megyünk oda, és nyilván az volna hasznos, ha ez minél szélesebb közvéleményhez eljusson. De az utána való beszélgetések a mondjuk ugye a leginspirálóbbak. Tehát amikor valaki beleéri magát abba, megint egy nemzeti legenda, hogy mi vagyunk a legszerencsétlenebbek, nekünk a legrosszabb, leül a kollégákkal beszélgetni, és kiderül, hogy nem minket tép a balsors, hanem mindenkit tép a balsors. Ettől nem lesz jobb, ha egészséges ember vagyok, de azért picit mégis más érzés.
Azért még egy dolgot hadd tegyek hozzá. Annyira jó, hogy Verona adja a helyszínét ennek a konferenciának, mert utána közösen el lehet kézen fogva menni ugye a Júlia erkélyéhez, ami ugye egy fantasztikus turista látványosság, de nagyon érdekes, hogy a veronai szerelmesek azok nem veronaiak voltak, de mindegy, ezt bár csak a William Shakespeare-nek köszönhetjük.
Na most a helyzet az, hogy ezt ki is használtuk, ezt a lehetőséget természetesen, tehát így a félhivatalos keretek között Naturlihen látogattunk, ugye Júlia erkélyéhez, ami megint egy olyan történet, hogy mindenkinek benne van a fejéből, Júlia élt, Rómó élt, pont abban a formában, hogy az elhangzók Shakespeare-nél, és hogy itt az erkélynél történt a nagy jelenet. Hát tudjuk, hogy ez nem teljesen így történt, de tényleg az emberi lélek, az emberi szív az olyan, hogy szeretné ezeket a romantikus történeteket valóságosnak látni. Mindig eszembe jut Mikszáth Kálmán, aki azt hiszem az Újdi Nyászba írta azt, és nagyjából betű szerint tudom idézni, ha nem is teljes egészében, de majdnem. Ez így hangzik, hogy a magyar ember szereti keresni az igazságot, de csak keresni szereti, megtalálni nem szereti, mert ha megtalálja, mindjárt visszaőköl, egybe kellemetlen pofája van. Na most hát ezt nem kell a magyarra leszűkíteni.
Abszolút nem, pont ez lett volna a kérdésem, hogy mi lehet az eredménye egy ilyen konferenciának, az, hogy mi tátott szájjal hallgatjuk, és tök jó információkat kapunk, és el is fogadjuk, hogy ez így van. Ebbe a buborékban élő világban, társadalmakban, ez nem hiszem, hogy pont ott fog hatni, ahol ahol mondjuk jó lenne.
Nem olyan régen olvastam egy okos mondatot, ez így hangzott. Konkrétan azt írta egy hívő katolikus ismerősöm, hogy leszólította őt, hogy meg nem tudnám mondani, milyen kisegyház tagja, és közölte vele, hogy be fogja neki bizonyítani, hogy Isten létezik. És erre azt válaszolta neki, hogy ne erőlködjön, mert a hívőnek nincs szüksége bizonyítékra, a nem hívőnek pedig semmi sem bizonyíték.
Igen.
És ez itt is igaz. Tehát magyarán mit várunk egy ilyen konferenciától? Nyilván megismerjük egymás eredményeit, tudjuk segíteni egymás tudományos tevékenységét. Ugyanakkor azonban, akiben a vakhit munkál, akiben a vakhit dolgozik, arra nyilvánvalóan semmilyen hatással nem lesznek ezek az eredmények. De nem csak a vakhitben élő emberekhez juthat el az eredmény, hanem olyanokba is, akik fölteszik a kérdést, hogy de hát mi történt? De hát hogy történt? És én már számtalan szó tapasztaltam, hogy valaki bár volt egy téves rögzülés, de mivel nem abbra akarja alapozni az életét, hogy valami történeti tévhit a fundamentum az ő létének, azt mondja, jó, de jó, hogy megtanultam. És néha-néha, nagyon ritkán, még a vakhitben élőket is sikerül elgondolkodtatni.
Igen, ők vannak kevesebben, de gondolom az, hogy
törpe minoritás fogalmazunk így, de ahogy mondani szokták, aki nem akar mindent, nem kap semmit.
Igen, egy két mondással tudom ezt a kört bezárni. Ez egyik, amit a Tarantinótól idéztünk a múltkor, hogy soha nem mondd, hogy hiszed, amikor tudod, és soha nem mondd, hogy tudod, amikor hiszed. Ez egy nagyon érdekes mondat, érdemes elgondolkodni. Másik, hogy a barátaidnak sosem magyarázkodj, hiszen a barátaidnak nincs rá szüksége, az ellenfeleidnek pedig, az ellenfeleid még nem hiszik el.
Igen.
Úgyhogy...
Én hadd idézem Albert Einstein, itt más kontextus, állítólag, nyilván ez egy városi legenda, és nem igaz ebben a formában, de ez mindegy, hogy állítólag ki volt szögezve a Princetoni szobájának az ajtajára egy patkó. És megkérdezték tőle, hogy ekkora tudós csak nem hisz abba, hogy a szerencsét hoz, és ő erre azt válaszolt, hogy dehogy hiszek, de állítólag annak is segít, aki nem hisz benne.
Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük.
Szépen.
A veronai konferenciáról majd még beszámolsz, hogyha lesz idén is, és részt veszel rajta. Történelmi fake newsokat és legendákat, összeesküvés elméleteket vizsgálgattunk Katona Csaba történésszel. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!